103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió és szakértői intenzív megbeszéléseket folytatnak a tagállamokkal és Ukrajnával az olajszállítás újraindítása érdekében, közölt az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatban. Ursula von der Leyen és António Costa tudatta, az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának, amit az ukrán fél üdvözölt és elfogadott. Az európai szakértők azonnal rendelkezésre állnak, húzták alá. Magyarország elvárása az, hogy a barátsági olajvezetéken meginduljon a szállítás. Ez fontos a mi, Szlovákia és az egész közép-európai régió energiabiztonsága szempontjából. Erről beszélt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó tárcavezetőinek tanácskozását megelőzően. Bóka János hangsúlyozta, a vezeték működése a közel-keleti helyzet elmérgesedése miatt egész Európa energiabiztonságára komolyan kihat. Három nappal a magyarországi választás után terjesztik be Brüsszelben azt a jogszabályt, amely kitiltana az orosz kőolajat az európai piacról, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági évnyitó konferenciáján. A jelenlegi nemzeti kormány győzelme esetén harcolni fog a rezsicsökkentés védelméért, tette hozzá Szijjártó Péter. Uniós részről korábban épp azzal indokolták az időzítést, hogy ne szóljanak bele a magyarországi választás kampányába. Az orosz kőolaj és földgáz kitiltásáról szóló jogszabálynál keresztül húzták az EU működéséről szóló szabályokat, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bírósághoz is beadta maga per kezdeményezését, fejtette ki a tárcavezető. Zajlik az eljárás, ismertette. Rámutatva, a közel-keleti helyzet ma a történelem legdrámaibb kőolajellátási krízisének veszélyét hordozza magában, a hormuzi szoros lezárása a világ teljes felhasználásának körülbelül 20%-át érinti. A magyar gazdaság jövője a hatékony exporton múlik, hangsúlyozta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Nagy elek szerint mostanra a szisztematikus munkával az ország eljutott oda, hogy nincs munkanélküliség, sokkal jobban élünk, mint korábban, ugyanakkor az erőforrások végesek, munkaerő már nem nagyon van, az országnak nyersanyaga soha nem is volt. A kamara elnöke szerint az ország gazdasága eljutott a közepes jövedelmi csapda helyzetébe, ami azt jelenti, hogy ha ugyanezzel a módszerrel megy tovább, akkor minimális fejlődést ugyan el lehet érni, de igazi ugrást nem. Szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy tudás és technológia alapú gazdaság épüljön. Kínai szuperszónikus rakétákat telepítettek Magyarország mellé, a szerbek szerint háború készül, írja az Index. Koszovó szerint Szerbia új, Kínától beszerzett szuperszónikus rakétái komoly biztonsági kockázatot jelentenek, és nem csak a két ország közötti feszültséget növelhetik, hanem az egész balkáni térség stabilitását is megingathatják. A pristinai vezetés úgy véli, a fejlesztések túlmutatnak a védekezésen, ezért a NATO fokozott figyelmét és határozottabb fellépést sürgetnek az ügyben. Egy izraeli támadás során megölték Ali Larijanit, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács titkárát, jelentette be az izraeli védelmi miniszter Israel Katz. Irán részéről egyelőre nem érkezett erről megerősítés. Számos ország úton van, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a hormuzi szoros biztosításában az iráni támadásokkal szemben, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A konkrét résztvevőket nem említette. Ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba. Mérföldkőhöz érkezett a Revolut magyarországi jelenléte. A fintech óriás bejelentette, hamarosan megkezdi működését a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe. Mindez nem csak jogi átállást jelent, hanem elhozza a hazai ügyfelek által évek óta várt magyar IBAN számot is, amivel a szolgáltatás teljes értékű helyi bankszámlává válik. Az Európai Unió bértranszparencia irányelvét június 7-éig kell átültetni a magyar jogrendbe, ami jelentős változásokat hozhat a vállalatok bérezési és HR folyamataiban. A legalább 100 főt foglalkoztató cégeknek rendszeresen jelenteniük kell majd a bérkülönbségeket és indokolniuk kell az esetleges eltéréseket a nemek között. Mintegy 15 ezer ember nem használt biztonsági övet a múlt héten zajlott országos közúti ellenőrzés eredményei szerint, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A gyermekbiztonsági rendszert 293 esetben nem használták, míg 69 motorkerékpáros bukósisak nélkül közlekedett. Végül az időjárásról. Holnap majd szakadozik a felhőzet és újra sok napsütés várható, csapadék akkor már nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 1 és 6 fok között, napközben aztán 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Március 3-án egy nagyon szép koncerten vehettem részt a Zeneakadémián. Gyermekeim, unokáim általános iskolájának az apraja, nagyja, ősei és a legkülönbözőbb korosztályok töltötték meg mind a színpadot, mind a nézőteret. És ez már a 30. volt, mint hallottam, Blazsek Andrea a lelke ezeknek a koncerteknek. Ő a beszélgető társam itt a Csaba utca és a Városmajor utca sarkán a Pannonia Szakra Katolikus Általános Iskolában beszélgetünk, mégpedig a Bárdos teremben. Mert van Simándi terem is, meg Bárdos terem is, azt gondolná az ember, hogy egy zenei szakközépiskolába vagy szakiskolába vagyunk, de nem. Mégis a zene, ha nem is mindenek felett, de mindenben benne van ebben az iskolában. Kedves Andrea, hogyan kezdődött ez? Azt tudom, hogy az alapító igazgató is egy énektanár volt.
Igen, amikor a iskola megalakult, akkor én már hallottam arról, hogy lesz egy katolikus iskola, hiszen az alapító igazgatót, Gere Györgyöt és a feleségét, Editet én lakóhelyünk miatt ismertem meg, és hát így részletesen mindig beszámoltak, hogy hol tart az iskolának az alapítása. Akkor én otthon voltam, a saját gyerekeimet nevelgettem, majd én visszamentem néhány év után, egy zenetagozatos általános iskolában tanítottam, és két év elteltével Gere Gyuri fölhívott telefonon, hogy hát másnap este menjek át hozzájuk, és szeretne velem beszélgetni. És ez a beszélgetés abból állt, hogy mondta, hogy most lett felső tagozatos az első osztály, akik már itt kezdték ebben a katolikus általános iskolában a iskolai életüket, és ő úgy gondolja, hogy idáig elég volt ő, mint énektanár, de hogy akkor most hát egy nyitás időpontjában van, és szeretné, hogy én menjek oda tanítani. Hát én soha életemben nem tanítottam, nem zenetagozatos iskolában. Én azért is lettem énektanár, mert én magam is egy zenetagozatos iskolában nőttem föl, és az a példa, amit én a Bakástéri általános iskolában nőttem föl, az a példa, amit én onnan hoztam, az olyan erős volt, hogy zeneakadémiát elvégezve nekem egyértelmű volt, hogy egész életemet egy tagozatos iskolában szeretném leélni. És hát, úgy próbáltam mondani, hogy hát azért ez a heti 2 óra az nem ugyanaz, mint a mindennapos énekóráknak a száma, mert akkor még a zenetagozaton szép számú énekórák voltak. Mondta, hogy semmi baj, nekem ugyanazt kell csinálnom, mint a zenetagozaton, csak nem tud órát adni hozzá.
Hát akkor azért el kellett gondolkodni eden, mert a szinte lehetetlen feladat várt Andreára, de megoldották valahogy. Mert hát bejön a gyerek reggel tanítás előtt, kicsiket a szülők is kísérik, és hát az imára vonulás már egy tezésének furujázásával kezdődik, az ubikaritásszal, amelyet apria nagyja dúdol, tehát így kezdődik a zene és az imádság, nagyon otthon van itt.
Igen, a mindennapoknak a része, és ez volt az, ami engem nagyon megragadott rögtön az elején. Tehát az első énekórákon már ez úgy érződött a gyerekeken, hogy ők alaposan bele vannak merítve a közös éneklésbe, a közös muzsikálásba, ami nekem nagyon jó érzés volt, jó érzületet keltett a furujáknak a hangja, hiszen én is furujáztam általános iskolás koromban, és nekem ez úgy megmaradt kedvenc második hangszeremnek, mert amúgy ugye zongorát tanultam.
Akkor még nem tudtuk, hogy azt blokkflötének is hívják, ugye?
Hát úgy is hívják, igen, hát mi csak furujának hívtuk, és az egész osztálynak olyan természetességgel állt a kezében ez a hangszer, és ez olyan jó volt, hogy lehetett látni, hogy talán ebben lehet őket először megmozdítani a kamarazenélés és a közös muzsikálás irányába, hiszen azért több szólamot énekelni, ahhoz kell egy kis idő, amíg ez a készség a gyerekekben kialakul, és hát ugye egy pályája elején tartó iskola volt, akiknek voltak énekóráik, de még így a közös éneklésnek az első szány próbálgatásainál tartottak.
Tehát több mint 3 évtizede igen, tagja a tantestületnek Andrea ezek igen szerint, és hát ez a 30. koncert volt. A helyszín néha változik, de sokszor zeneakadémián volt, és volt még a Szent István Bazilikában, meg Mátyás templomban is.
Igen, ez hát a ennek koncert. Az oka az volt, hogy amikor a zeneakadémia átépítésre került, nagy felújítás alatt, akkor kellett egy másik helyet keresni a koncerteknek, és ekkor Dóra Zoltán igazgató úr mondta, hogy hát a Bazilikát gondolta, hogy abban ő tudna segíteni, hogy oda képzeljük el a hangversenyt, és akkor egy ideig valóban ott is voltunk. Aztán szerencsére, ahogy újra nyitott a Zeneakadémia, újra sor kerülhetett, hogy a mi hangversenyeink is visszakerüljenek oda. hiszen azért egy másik fajta műsort lehet a Zeneakadémia nagy termében adni, tehát azért világi darabok is előkerülnek, míg egy templomi hangversenyen csak az egyházzene szólalhat meg. És a másik helyszínünk az pedig a Mátyás templom volt, az pedig a Covid utáni első ébredezéskor úgy gondoltuk, hogy akkor legyen megint egy templomi hangverseny, hát egy hálaadás, hogy újra énekelhetünk, és akkor ott is maradtunk egy időre a Mátyás templomba, és nagyon szerettük azt is.
Ez a koncert, amit az elejéről szóltam, a védnökükkel beszélgettem Sapszon Ferenccel a szünetben, én mondtam, hogy legalább 150 ember van a színpadon, és akkor mondta, hogy nem, annál több, de hát a végén, aztán a fináléra meg, hát hányan lehettek ottan mindenki, és kik voltak ott, milyen csoportjai az iskola életének, történetének? 300 ember ott volt, nem?
Annyi ezért nem volt, szerintem olyan 240-250 ember volt a zárószámban. Azok nem is mind a színpadon helyezkedtek el, hanem az oldalerkélyen voltak még gyerekek, mert hogy annyira nem férünk el, meg nem is szabad annyi embernek oda lemennie. Hát részt vett ott a nagy kórus, részt vett ott a kicsiknek a kórusa, részt vett a régi kamarásoknak a kórusa, ők azok, akik még egy kóruspróbát vállaltak föl életükbe az elmúlt 3 évtized alatt. Tulajdonképpen a legigényesebb zenei munkát velük lehet végezni, és velük nagyon-nagyon sok fele is jártunk, tehát ők voltak azok, akik külföldön is képviselték többször az iskolát.
Tehát ez egy öreg diák kórus.
Hát a kamarakórus az most is ugyanúgy megvan. Az elnevezés az egy kicsit most már mosolyogtatni való, mert hogy idén 68-an vagyunk a kamarakórusban, hát ez amikor én idejöttem, akkor egy 20 fős kamarakórus volt, de valahogy úgy megnőtt az énekelni vágyó gyerekeknek a létszáma, a név viszont maradt. És azok, akik valaha kamarások voltak, azok közül szólítottam meg 40 gyereket, illetve
felnőttet is.
Igen, tehát ez tulajdonképpen a 2000 és 2025 között elballagott lányoknak, hölgyeknek, anyáknak volt a kórusa. Tehát tulajdonképpen, amikor mi a Pünkösdölőt énekeltük az első rész zárásaként, akkor ott valóban 30 évkor különbség volt a legidősebb és a legkisebb énekes között. Tehát ez is egy ilyen szép ráívelése volt a 30-asra.
És hát az énekkaron kívül a mai iskolások, ez a kamarakórus, és hát egy egész szimfonikus zenekar ott volt, csak de a nagy bőgő,
voltak,
nem?
Még voltak apukák, mert hát ugye vegyeskart akartunk a végén énekelni, tehát voltak édesapák, voltak nagy testvérek, akik gimnazisták, voltak édesanyák is, akik szerettek volna énekelni, a tanári karból is többen énekeltek, és akkor ezt kiegészítette a zenekar, ami egy szintén egy ilyen 40 fős, hát alkalmi zenekar. Ők is nagyon sokan innen nőttek föl, az itteni zeneiskolának voltak a tanulói, akik megtartották a hangszerszedetetüket, és van, aki most is játszik zenekarban, illetve van olyan, aki zenetanárrá vált, 2 ilyen tanítvány is volt a zenészek között, illetve van pályára menő, és néhány zeneiskolai tanárnő.
Említettem, hogy ennek az hatalmas összefogásnak, harmóniának a lelke, Andrea, hogyan sikerült belenőni ebbe a feladatba, mert hát egy zenei szakiskolában, vagy zenei tagozatos általános iskolában, ott kötelessége mindenkinek hangszert tanulni, meg a kórusban részt venni, és az órákon megjelenni. Itt meg valami nagyon nagy plusz kötelék, vonzerő tartja össze ezt a sok-sok embert.
Én úgy érzem, hogy ez az iskola, az iskolának a zenei élete, ez lépésről lépésre haladt. És minden megtartott valamit, és minden elindított valamit. Az elején a kis hangversenyek voltak, az osztályhangversenyek, ahol ugye egy-egy osztályban tanuló, zenét tanuló gyerekek mutathatták meg a hangszeres tudásukat. Már ott is nagyon sok szépség adódott, hiszen ezek a apró alsótagozatos gyerekek nagyon sokszor úgy álltak ki muzsikálni, hogy a szüleikkel együtt, tehát az édesanya vagy az édesapa kísérte őt akár zongorán, akár másik hangszeren, és így egy kicsi rálátás is volt abban, hogy milyen zenélő szülők tartják össze az iskolát, és kik azok, akik majd valamilyen zenei feladatra megszólíthatóak. Maga a fudujjázás, mint egy közösségi létnek az alapja, a zenei közösségi létnek az alapja, hiszen nagyon sokszor azt vettem észre még a legelején is, hogy énekóra előtt vagy énekóra után összeállnak kis csoportba, és akkor tanulják egymás kezéről azt, amit a másik bemutatott az órán, hogy ő ezt megtalálta a furujáján, és szeretné bemutatni, és a szünetben már tovább tanította, aztán kimentek a folyosóra, ott is tanulták egymástól. Tehát ez így valahogy így hullámzott, és ment előre, hogy itt jó zenélni, meg megérezték a gyerekek, hogy ami az nagy idézetben is volt, hogyha ketten-hárman együtt énekelnek, aztán mint többen százan ezen, akkor megszólal a harmónia. Ezt a harmóniát ők itt piciben megtapasztalhatták.
És hát tényleg mindenkiben megvan a szép emlék, meg a visszavágyás, meg a bekapcsolódás igénye. A műsorvezető, a Bartók Rádió egyik hangja is öreg diák, és nagyon bensőségesen szépen elevenítette föl az ő személyes kapcsolatát az iskolával, és az utóéletét ennek a kapcsolatnak, amelynek hát az egyik megkoronázása volt a konferenciai munkája.
Igen, el is csodálkozott, mert a hangverseny előtt adtam a kezébe azt a kis írását, amit hatodikos diákként a hangverseny után ő írt, hogy milyen élményt adott neki az a koncert, amikor ő 12 éves volt, úgyhogy... Ifjabb Bazsinka József volt a mi műsorvezetőnk.
Mint a oboás lenne.
Nem.
Vagy valamit mondod, egy hangszer, tubás.
Tubás. És az ő édesapja az egyike volt ezeknek a hangversenyeknek, a szólistáinak, idősebb Bazsinka József, aki mindig a Dongó című darabot játszotta el nekünk ráadásnak, mert a gyerekek ezt kérték és követelték tőle minden koncert végén. Hiszen az első hangversenyeken a szülők muzsikáltak, és a gyerekeknek csak egy kis felvonulás jutott, egy kis nyitány a hangversenyek elején, és utána a muzsikus szülők álltak össze egymással kisebb-nagyobb csoportokba, és hát olyan nevek voltak a műsorlapon akkor, hogy Sólyom Nagy Sándor és az ő felesége Pogányi Mola, a Zeneakadémia nagyon híres zongora kísérője, de játszott Kocsis Zoltán is, hiszen az ő gyerekei is ide jártak mi hozzánk, és hát még nagyon sok muzsikus. Tehát így a Bazsinka József tubás is, akit én még a Zeneakadémiáról ismertem, mert mi folyamtársak voltunk.
Igen, és említettem, hogy a Bárdos teremben vagyunk, és itt az iskola, illetve az iskola zenei életének a emblematikus segítői, meg az eredmények, oklevelek is láthatók. Ki az, akihez személyes köze van az iskolának, az alapítástól kezdve, és itt látjuk a portréját.
Bárdos Lajos portréjával ülünk itt szemben, aki egy 10 évvel ezelőtt kértük meg az ő családját, hogy hadd vegyük föl az énekterem, hadd vegye föl az ő nevét, és hadd legyünk Bárdos terem. És mivel Bárdos család igen népes család, az akkor még elég szép számmal éltek a Bátos gyerekek, hát ők is felnőttek voltak, és zeneszerző is volt közöttük, akik nagyon szívesen adták a engedélyt ahhoz, hogy fölvegyük a édesapjuknak a nevét. Nekem Bárdos Lajoshoz annyi közön volt, hogy én hallottam őt előadáson, és ő hallott engem vezényelni, amikor még egészen pályakezdő voltam, és nekem már ez a kötelék is egy nagyon jó eső érzést adott, de amikor megtudtam azt, hogy itt az iskolában az egyik kolléganőm pedig Bárdos unoka, ő nagyon sokat mesélt a nagypapáról és az ottani családi szokásokról, és ennek az unokának a gyerekei is mi hozzánk jártak, tehát én legalább 6-8 dédunokát tanítottam, most az ükunokáknál tartunk, most volt a színpadon egy ükunoka is, talán a legfiatalabb énekesek.
És hát Simándihoz is kapcsolatuk van, sőt...
Van kapcsolatunk szintén, hiszen amikor az iskola alakult, akkor ő segítségét ajánlotta föl az iskola létrehozásában, hogy eszmei segítséget tud adni avval, hogy ő kiáll egy katolikus iskola mellett, és hát komolyan veszik a szülők kérését, hiszen ez egy szülői kezdeményezéssel kialakult iskola. Úgyhogy...
És az ő unokája is járt ide?
Az ő unokái is jártak ide, és nagyon szépen muzsikáltak is, amikor ők voltak soron, sőt egyszer pedig a másik unoka műsorközlő is volt ugyanígy a Zeneakadémián, de mögöttünk is van egy kép.
Ilyen Szokolai Sándor.
Igen.
Egy műve is elhangzott most.
Igen.
A koncerten.
igen, a nagy vegyeskari zenekari záró, első záró számunk az az ő műve volt. Nekem ő tanárom volt a Zeneakadémián, és ez a kapcsolat ez megmaradt, és a családhoz másképp is kapcsolódtam munkakapcsolattal. Az ő édesapjával vezettem együtt kórust, amikor én még teljesen pályakezdő voltam. És ő pedig járt itt az iskolába, látott egy Kodály műsort, amit a évforduló évében itt a tanártársaimmal együtt alakítottunk ki, egy nagyon szép Kodály megemlékezés volt, Kodály élete 8 képben, és azt ő végigülte, végighallgatta, és ha már jött ide, akkor hát hozott ajándékot, és írt nekünk egy kórusművet. És amikor ő hallotta, hogy itt dicsértességgel köszönünk, akkor ő egy köszönést komponált nekünk, de más művét is ajánlotta nekünk, aminek a bemutatójára aztán el is jött, és azért ennek a képe látszódik itt.
Nagyon, nagyon szép. Említette Andrea, hogy az elején még inkább csak a szülőkből álló zenekar vagy zenekarok szerepeltek, és a gyerekek kevésbé voltak még jelen a színpadon. Fejlődése íve van, de minden évben az előző koncertek, események tapasztalatait felhasználva bontakozott ki az, amit most láttunk, gondolom. Lehet ezt még überelni, vagy pedig elértünk a csúcspontra?
Hát én ezt egy tedeumnak is tartottam, azért volt az első megszólalásunk egy Gregorian tedeum, és azért volt egy tedeum a műsor végén, hogy ez egy hálaadás legyen ezért a 30 évért, amit itt együtt végig zenélhettünk. Valóban, ahogy az iskola zenei élete is lépésről lépésre alakult ki és haladt előre, ugyanúgy ezeknek a hangversenyeknek is a tartalma lépésről lépésre. És nekem nagyon-nagyon jó visszajelzés, amikor visszajönnek a régi tanítványok, és ők vállalnak.
Önként és dalolva.
Ez szó szerint. Hát a nagylányok, akik az első rész zárásában benne voltak, ők heteken keresztül vállaltak egy jó kemény kóruspróbát, hogy beállhassanak énekelni, és nagyon jó volt látni, hogy mennyire fontossá vált nekik megint a közös éneklés, és hogy mennyire pillanatok alatt ez a tág életkorú társaság egy egymagú énekkará alakult ki.
A kenyérkereset és a hivatás, az énektanítás és a kórusvezetés, de úgy gondolom, hogy a hobbi is ebben az esetben azonos ezzel, mert úgy tudom, Solymáron is van egy kórusa.
Igen, hát ez most már éppen azt én befejeztem, átadtam annak a kórus vezetőtársamnak, akivel együtt muzsikáltunk, és aki szintén nagyon sok zeneakadémiai hangversenyünknek az orgonistája volt, Mózes Krisztina nevét szeretném itt megemlíteni, hiszen az első koncerteken ő volt, aki orgonált nekünk. Én a Solymári kórust az több mint 40 évig vezettem.
Isten áldása van ezen a munkán, de ha lehet fokozni, akkor szívből kívánom, mert nagyon sok családnak, szülőnek, gyereknek okoz örömet és gazdagodást az a lehetőség, hogy ebben az iskolában bekapcsolódhat mindebbe a szép dologba.
Igen, és nagyon szép ívek is vannak, mert például a hegedűsök között ült egy olyan édesanya, akinek a lánya a csellisták között ül, de ezt az édesanyát én akkor tanítottam, amikor én diplomáztam abban a Sapszon tanárúszféle iskolában, amit
volt. Igen, a Kodály kórusiskolában.
Tehát őt például 8 éves kora óta ismertem, és azóta így alakult ott is kapcsolat. Tehát nagyon szép belső vonalak voltak így a közös muzsikálásba.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Blazsek Andreával beszélgettünk, aki 30 éve, illetve a 30. nagy iskolai koncertet vezényelte március 3-án a Zeneakadémián, nagyon sokak örömére és teltház előtt. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hangvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a megváltó szeretetről elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A 2024. március 12-i adásunk ismétlése szól.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, hogy szívem kitáruljon, és az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen, csak az igazság befogadására, hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkor, amikor is a megváltó szeretetről fogunk elmélkedni. Mi a véleményetek arról, hogy Istennek a megváltó szeretete valóban meg tudja-e változtatni az embereknek az életét? Mit gondoltok erről?
Szerintem ez igaz, mert ha hiszünk abban, hogy Isten segít és megvált minket, akkor az egész életünkre kihatással van.
És hát valóban úgy van, hogy az Istennek a szeretetét, hogyha megtapasztalod és a megbocsátás kegyelmét, akkor valóban egy új élet tárulhat fel előtted. Keressük meg a következő szavaknak az ellentétét. Mi lehet a halál ellentétje?
Élet.
Mi a magány ellentéte?
Együttlét.
Mi az önzés ellentétje?
Adakozás.
Mi a félelem ellentéte?
Bátorság.
Mi a harag ellentéte?
Megbocsájtás.
Mi a bizonytalanság ellentéte?
Hit.
Sokkal könnyebb talán másképpen gondolkodni, és a pozitív kifejezések ellentétjét megkeresni, ebbe a feladatba ez volt a nehéz. Tudjátok jól, hogy az Istennel való kapcsolat már Ádám és Éva története szerint már a Bibliának az első fejezeteiben megromlott. Mi volt az, ami megrontotta az Isten és az ember közti kapcsolatot?
A bűn.
Többször hallottuk már Ádám és Éva történetét, és az ősszülők első bűnéről, az eredeti bűnről vagy ősbűnről. Ez egy olyan törést okozott Isten és az emberek kapcsolatában, amit nem sikerült meggyógyítani. Minden később született ember ezzel az anyajeggyel születik. Mi ezt hogy nevezzük? Mi ez a bizonyos anyajegy, amivel mi születünk, mióta az ősbűn bekövetkezett?
Ezek az ősbűn következményei igazából.
Ezeket a bűnöket nehezen ismerjük fel, hogy mi a jó, sőt, olykor el is tévesztjük. Ezen felül pedig érezzük azt, hogy hiába tudjuk, hogy mi a jó, nem mindig azt akarjuk. Vannak helyzetek, amikor csak nagyon nehezen tudjuk rávenni magunkat arra, hogy a jót válasszuk és azt tegyük meg. Isten nem akarta ennyiben hagyni a dolgot. Mivel fejezte ki Isten azt, hogy ezen változtatni akar, és rendbe akarja hozni a bűn miatt megromlott kapcsolatát az emberrel?
Jézus Krisztus azért lett emberré, hogy elmondja. Az Atya Isten véget akar vetni ennek a rossz állapotnak. Azt akarja, hogy az ősbűn anyajegye és a személyes bűneink minden terhe lekerüljön a vállunkról. Szeretné, hogy egyre biztosabban tudjuk, mi a jó, és legyen erőnk, kitartásunk meg is tenni azt. Így újra béke lehet közte és köztünk és a többi ember között. Ezért elküldte a fiát, hogy beszéljen velünk, és megpróbálja a jobb belátásra téríteni minket. Isten szünet nélkül békét akar kötni az emberrel.
A hétköznapi életben szert tehetünk néhány elgondolkodtató tapasztalatra. Például először, gondolom én, történt már veletek is hasonló, csak kíváncsiságból, vagy felvágásból, vagy csupán kalandvágyból rágyújtunk egy szál cigarettára. Aztán észre sem veszük pontosan, mikor vagy hogyan, de rászokunk. Azt is tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz ezek után leszokni ezekről a káros dolgokról, és sokszor már másnak a segítségére is szükségünk van, ahogy látjuk a felnőtteknél, hogy ilyen nikotin tapaszt tesznek magukra, ráadásul közben még, ahogy így az elvonási tünetek következnek, még nagyon rosszul is érezzük magunkat. Ti is tapasztaltatok, vagy láttatok már hasonló dolgokat, amikor egy szenvedély valakit csapdába ejt?
Az én apukám is dohányzik, és egyszer megpróbált leszokni, ami nagyon nehéz volt, de végül sikerült neki. De valamiért újra engedte magát a csábításnak, és most újra kezdte. Ami nem valami jó dolog, de Isten mindenkinek szabad akaratot adott, és ezt ő választotta magának.
Az én szüleim is dohányoznak, sőt a nagyszüleim is, de ők sikeresen leszoktak pár éve. Viszont a szüleim még nem, pedig apukám pár éve elkezdett leszokni róla, viszont ez nem sikerült, és ez is bizonyítja, mennyire nehéz dolog is ez lemondani a szenvedélyünkről.
Az is előfordulhat, hogy mondjuk hazudunk valakinek. Innentől fogva nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ha legközelebb találkozunk az illetővel, következetesen ugyanazt a hazugságot mondjuk. De ugyanúgy minden közös ismerősünknek is ugyanezt a mesét kell beadnunk. Ha nem így teszünk, akkor lebukunk. Félünk a lelepleződéstől, ezért egyre többet kell füllentenünk, és egyre nehezebb fejben tartani, hogy kinek mit mondtunk. Így végül kutya szorítóba kerülünk. Ismertek-e ilyen helyzeteket, amikor ilyen csapdába csalt benneteket valami kicsi bűn, amiből utána óriási nagy bűn lett? Van erről valakinek véleménye, tapasztalata, közületek?
Igen, amikor még nem lehet elmondani valamit, mert még nem biztos, és akkor mindenkinek figyelnünk kell arra, hogy ugyanazt mondjuk. Például a szülinapoknál is, hogy nem mondjuk el a szülinaposnak, hogy mit veszünk neki, hogy készülünk neki, és ez is egy kicsit ilyen nyomasztó, hogy titkolózunk, és hogy nehogy véletlenül még valami másikat kamuzzunk.
És akkor megélted már akkor ezek szerint ilyen helyzetekbe, hogy egyik hazugság hozta a másik hazugságot.
Igen, ezeknél a szülinapoknál is, de más helyzetben is.
A Biblia, mintha pontosan erre a tapasztalatra utalna, amikor gyakran úgy beszél a bűnről és a rosszról, mint egy olyan hatalomról, ami foglyul ejt és törbe csal minket. Jézus egy hasonlatban úgy fogalmaz, hogy aki bűnt követel, az tulajdonképpen eladja magát rabszolgául a bűnnek. Azt hisszük, hogy mi döntünk és uraljuk a helyzetet, aztán hirtelen kiderül, hogy túlszul lettünk ejtve, és olyan magas váltságdíjat kérnek értünk, amit képtelenek vagyunk kifizetni. Még ha az egész családunk eladná minden vagyonát, az is kevés lenne ahhoz, hogy kiváltsanak minket. Melyik érzés kapcsolódik szerintetek leginkább a bűnnek a fogalmához számotokra? Ezek a szavak ilyenek, hogy félelem, legyőzöttség, visszataszítás, türelmetlenség, fájdalom, bizonytalanság, gyávaság, elszigeteltség, árulás, lenézés. Neked ezek közül melyik kapcsolódik a bűn fogalmához, vagy melyek?
Én leginkább az árulást mondanám, de ami jobban hozzám kapcsolódik, az a türelmetlenség, ugyanis nagyon türelmetlen vagyok, és ez nem egy jó tulajdonságom.
Szerintem a félelem kapcsolódik ehhez a szóhoz leginkább. Amikor én is valami rosszat csinálok, akkor félek, hogy nehogy kiderüljön, nehogy bárki megtudja, és ez nagyon nyomasztó és rossz érzés.
Nekem a bizonytalanság, mert nagyon sokszor vagyok bizonytalan, sokszor akkor is, amikor jót teszek, mert nem tudom pontosan, hogy mennyire cselekedtem jól.
Lázár Ervin meséiben, amikor a boszorkány, akit a Johnny embersége változtatott vissza szörnyetekből kedves és fejkendős nénivé, ilyen történetekben az emberek megérzik azt, hogy van olyas valaki, aki megmer simogatni akkor is, amikor nem vagy arra leginkább felkészülve, és tud szeretni téged akkor is, amikor úgy érzed, hogy nem vagy rá méltó. És amikor eltelik egy kis idő, akkor érzed meg csak, hogy ez az ember mennyire másképpen szeretett téged. Mert sokszor mi emberek keressük az igazságot, sokszor a mi igazságunkat akarjuk rá erőltetni a másik emberre, és amikor viszont találkozol olyan emberrel, aki úgy szeret téged, hogy nem a saját igazát akarja rád vetíteni és meggyőzni téged arról, akkor azt talán észre se vesszük, csak később derül arra fény, hogy az az adott ember mennyire szeretett téged. És azt gondolom, hogy az Isten is ilyen velünk kapcsolatban, hiszen sokszor láttuk már azt, hogy az Isten végtelenül szeret minket, de az emberi értelmünkkel olyan nehéz ezt elhinni és felfogni ezt a fajta szeretetet. Amikor az Isten a földre küldte egyszülött fiát, Jézust, utána tapasztaljuk meg csak azt, hogy mennyire szeret minket, és azzal, hogy a fiát ide küldte, hogy megmentsen minket, azzal döntött úgy, hogy kivezet minket abból a csapdából, amibe beleestünk, és ezzel a döntésével láthatóvá válik az is, hogy ő fogja kivezetni az embereket, és ő fogja megfizetni azt a váltságdíjat értünk és helyettünk, amit nekünk kellene megfizetni a bűneink miatt. Az Isten magára vállalta minden embernek az egyéni személyes bűnét is, akkor, amikor a kereszten az életét odaadta értünk. És ez így első hallásra felfoghatatlan, hogy valaki hogy szerethet úgy engem, téged, minket, hogy nem méricskéli azt, hogy ez megéri-e, vagy nem éri meg, megérdemled-e, vagy nem érdemled meg, hanem egyszerűen szeret, és képes arra, hogy az életét adja oda értünk. Az árfolyam, amit fizetett érte, az az élete. És gondoljunk bele abba a ténybe, hogy olyan sokat érek én az Istennek a szemébe, hogy képes volt az Isten meghalni értem. Hiszel-e abban te, hogy képes vagy a szeretet hatására megváltoztatni embereket, vagy hogy az emberek a szeretet hatására meg tudnak-e változni?
Az emberek meg tudnak változni a szeretet hatására, ugyanis minden embernek jól esik, hogyha valaki szereti őket, vagy hogyha sok szeretetet kapnak, és szerintem még olyankor a leggorombább, vagy legelzárkózottabb embert is a szeretet fel tudja nyitni, és újra kedves tud lenni, akármi is történt az életébe, és a szeretet meg tudja őt is változtatni.
Szerintem egyértelműen igen, mert például egy kutyát is, ha valaki szereti, az is máshogy viszonyul, és így van az embereknél is, hogy ha valaki érzi, hogy szeretik, akkor egy idő után meg fog nyílni. Lehet ez hosszabb idő, lehet ez rövidebb, de egy idő után bekövetkezik szerintem.
Minden ember igényli azt, hogy szeresse valaki őt, és még ha zárkózottabb is, ahogy elmondtátok, vagy mondjuk olyan családban vagy környezetben nevelkedett, ahol senki sem szerette, és mindenki lenézte, bántotta, és belép egy olyan ember az életébe, aki szeretni fogja, megbízik benne, akkor ez csodákat tud tenni egy másik emberrel.
Földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak el sok vétket elfedez.
Amikor már közel volt a keresztre feszítés, Jézus megrettent. Emberségében olyan volt, mint mi. Jött a szenvedés, közeledett a halál, gyötrődött, és a mennyei atyát szólította meg, újra és újra. János evangéliuma így írja le.
Megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától, de hiszen éppen ezért jöttem.
Rád, rám, ránk gondol, és apránként kimondja, szeretlek annyira, hogy felvállalom a legnehezebb, a legfájdalmasabb megoldást is, hisz épp ezért jöttem. Emberré lettem, hogy megosszam veled az élet örömeit és nehézségeit. Azért lettem emberré, hogy akár saját magam is felajánlhassam érted cserébe. A kisherceg írója azt írja egy másik könyvében, aminek Citadella a címe, hogy egyedül az olyan ember tud emberként meghalni, aki szeretett. Az Isten emberré lett, és szeretetből meghalt értünk. A legjobb emberként, barátként vállalta értünk ezt az áldozatot. Tapasztaltátok-e már azt, hogy a szeretet sebezhetővé tesz, és valóban így, ahogy a Citadellában is benne van, hogy csak azt tud emberként meghalni, aki már emberként szeretett. Hogy éreztétek-e már ezt, hogy milyen felszabadító és milyen nagy ajándék ez a fajta szeretet, amit megélhetünk.
Persze, hogy éreztem, ezt mindenki érzi, aki szereti a másikat, mert csalódást okozhatunk egymásnak, és ez nagyon fájdalmas, és én is olyan vagyok, hogy akit igazán szeretek, hogyha ő tesz valami bűnt ellenem, az nekem nagyon tud fájni.
Szerintem a szeretet az sebezhetővé tesz. Igaz, hogy egy nagyon jó dolog, de akit nagyon szeretek, azt akaratom ellenére is meg tudom bántani, és hát az nem egy kellemes dolog.
Én úgy éltem meg ezt a fajta szeretetet, hogy férhez mentem, új családom lett. Sokkal többen tartoztak már a családomhoz, mint azelőtt, mielőtt még csak leányként éltem egy családban, és ott egy betegség kapcsán nagyon megszerettem a férjemnek a nagymamáját, nagyon gyakran látogattam, nagyon sokat beszélgettem vele. Minden nap meglátogattam a kórházban, próbáltam szebbé tenni a betegségének a pillanatait, és amikor elveszítettem őt, és ott álltunk a temetésén, akkor én nagyon-nagyon-nagyon sírtam, és akkor jöttem rá arra, hogy valóban igaz az, hogy az ember, ha valakit megszeret, onnantól fogva sebezhetővé válik, és nagyon fontos lesz neki az az ember. Hiszen nem a vérségi kötelék számít, nem az számít, hogy kihez milyen kötelezettségeid, meg viszonyulásaid és függőségeid vannak, hanem az, hogyha valakit megszerettél, akkor azt egy életre megszeretted. És annak minden pillanata, ahogy ő érez, hogy ő boldog legyen, hogy mosolyogjon, hogy tovább éljen, hogy szebb pillanatai legyen a számodra, nagyon-nagyon fontossá válik. És nem is gondolsz arra, hogy te veled mi fog történni azzal, hogy te őt megszereted, de ilyenkor, amikor elveszíted azt, akit megszerettél, akkor jössz rá igazán arra, hogy milyen nagy érték is az a szeretet, és az a szolgáló szeretet, amivel a másikat nap mint nap el tudod árasztani. És ez tesz minket is boldoggá, mert ez az egyetlen értelme az életnek. A kereszten Jézus azért halt meg, hogy saját magával fizesse ki értünk a váltságdíjat. Ezek szerint győzött a rossz? Mit gondoltok?
Nem, egyáltalán nem győzött a rossz, ugyanis Jézus azért halt meg értünk, hogy a bűneinket elvegye, így egyáltalán nem győzhetett szerintem a rossz.
Ha nem, akkor mi történt?
Istennek volt egy titka, amit Jézus halálának napján nagypénteken még senki nem sejthetett, hogy az ő szeretete olyan hatalmas erő, ami mindent felülmúl. Olyan izzás van benne, ami megolvaszt mindent maga körül. Nincs olyan bilincs vagy lánc, kötél, ami képes lenne fogva tartani őt. Meghalt a kereszten, de végül a harmadik napon feltámadt. Így tulajdonképpen a halál halt meg. Alászállt a pokolra, vagyis elment a korábban már meghaltak közé. Azért tette ezt, hogy őket is kiszabadítsa. Mi keresztények azért ünneplünk meg minden vasárnapot, mert ez az a nap, amelynek hajnalán Jézus feltámadt.
A mai órát végig gondolva, ti mit éreztek ennek tudatában, amit Jézus tett értünk, akkor, amikor értem hoznak áldozatot az emberek?
Egyrészt nagyon jó érzés, mert érzem, hogy szeret, de valahol meg nyomasztó, hogy mások értem hoznak áldozatot.
Néha még lelkiismeret furdalásod is van, amikor rájössz arra, hogy az az ember téged annyira szeret, hogy képes korán felkelni, vagy érted dolgozni, vagy érted számos más feladatot megtenni, csak azért, hogy te jobban érezd magad, és hogy feláldozza az idejét, az anyagi dolgait azért, hogy neked jó legyen. Amikor ezt megérzed, akkor olyan lelkiismeret furdalásod van. Na, mondok egy példát. Ma egy iskolába el kell mennem, és ott keresztutat fogunk járni a gyerekekkel, és egy interaktív keresztútra készülünk, olyanra, ami a gyerekeket meg tudja szólítani, és meg tudja érinteni. De mivel ezen a héten is rengeteg feladatom volt, nem minden apró részletre tudtam odafigyelni, hogy errehez a keresztúthoz minden eszközt beszerezzek. Van egy barátnőm, aki az egész tegnapi délutánját arra áldozta fel, hogy ezeket a kellékeket beszerezze. És amikor reggel hozta nekem a szatyorba összegyűjtve ezeket a dolgokat, akkor még könnybe is lábadt a szemem, hogy szerethet valaki úgy, és miért vállalta ezt az áldozatot, értem, hogy ezeket megtegye, mert ez a fajta szeretet ma már egyre ritkább, ugye ti is így látjátok, és amikor viszont ezzel találkozunk, akkor a hála legyen ott a szívünkbe, és köszönjük meg az Istennek, hogy vannak még ilyen emberek, akik képesek minket minden saját önös érdekeiket háttérbe szorítva értünk ezeket megtenni. Aztán tapasztaljuk azt is, amikor mi hozunk áldozatot másokért, akkor hogy érzitek magatokat, amikor nektek kell valakiért áldozatot hozni?
Ez egyen jobb érzés, mint amikor mások hoznak értem áldozatot, mert ilyenkor olyan jól érzem magam, hogy tudtam másoknak segíteni, és én is jobban érzem attól magam, hogy ő is jobban érzi magát.
Szerintem meg nem csak egyen jobb, hanem ez sokkal jobb érzés, mert nincs lelkiismeret furdalásom, mert másnak is jó, és nekem is.
Vitassuk még meg a következő dolgokat. Melyik a könnyebb, és melyik az igaz, és melyik a hamis? Haragudni jobb, mint megbocsátani. Ez igaz vagy hamis?
Hamis, mert sokkal jobb megbocsájtani, mint haragudni valakire.
Vannak dolgok, amiket nem lehet megbocsátani. Igaz vagy hamis?
Szerintem ez hamis.
A szeretet erősebb minden rossznál.
Ez igaz.
Jó dolog beismerni a hibáinkat.
Ez igaz, sokkal jobb, amikor elmondjuk a hibáinkat, és nagyon rólunk minden teher.
A bűnben a szégyen és a lelkiismeret furdalás a legrosszabb.
Ez igaz.
Minden problémánkat meg tudjuk oldani egyedül.
Ez szerintem hamis.
Segítséget kérni szégyen.
Hamis.
Én is egyet értek vele, hát azt kívánom nektek, hogy még a nagybőtnek a hátra lévő idejében próbáljatok meg konkrét áldozatokat hozni embertársaitokért, családjaitokért, osztálytársaitokért, barátotokért, vagy akár ismeretlen emberekért. Vállaljatok olyan áldozatokat, ami számotokra kényelmetlen vagy kellemetlen, de mégis a szeretetért képesek vagytok ezeket megtenni. Hittanóránk végén imádkozzuk el az egység imáját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeressük őket,
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a megváltó szeretetről elmélkedett, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Adásunk a 2024. március 12-i műsor ismétlése volt. Most elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-600.